Engem viszont a Siankáliro, vonja a vállát az orvos. Egyébként öngyilkosságnak veheted. Ha pedig időközben a gyilkos megjelenik és vallomást tesz, majd kigazítjuk az aktát, de fordítva is csinálhatjuk. Keresd meg a gyilkost, és ha nem találod, akkor írj öngyilkosságot. Barátom ekkor hirtelen abba hagyja Börcs tanásait, és valami váratlan ötlettől vezérelve az asztalhoz lép, és a majdnem üres pohár után nyúl. Doktor úr, könyörgök, szólal meg szinte nyögve a hadnagy. Az orvos elrántja a kezét, majd lehajol, és óvatosan megszagolja a poharat. Gondoltam, keserű mandula és konyak szaga. Milyen, közönséges, vagy Napóleon, kóstold meg, ajánlja jó indulatúan. Te jobban értesz a konyakhoz. Mérgesen néz rám, szemmel láthatóan az bosszantja, hogy miért okoskodunk tovább teljesen nyilvánvaló dolgokon. Minden olyan világos, hogy csupán a magad fajta ember gyűlölő tételezhet fel gyilkosságot. Igaz, bólintottam, különösen akkor, ha nincs második pohár az asztalon, de ha ketten isznak, és a mulatozás után csupán egy hulla marad a színen, illik megvizsgálni legalább azt, hogy ki az a másik, aki olyan jól elviselte a Siankálit. Hátat fordítok a virtuóznak, hogy nyugodtan megszagolhassam a poharakat, és kimegyek a halba. Ki lakik még itt? Kérdezem a rendőrt. A baloldali szobában Divovivéd lakik, a jobb oldaliban meg a Bajev család. Több lakó nincsen, de hogy is nem, lent az alaksorban még sokan laknak, meg kell néznem ezt az alaksort. Az alaksoroknak mindig gyanús az élettörténetük. Titkos ajtók, föld alatti bejáratok, ilyesmivel találkozik az ember minden regényükben. Lemegyek a lépcsőn, és egy szűk folyosón találom magam, amelyet frissen festettek, és elejétől végéig olyan fényesen van kivilágítva, mint a dolgozó szobám. A folyosóról három ajtó nyílik, kopogok az elsőn, az ajtó hirtelen kitárul, olyan hirtelen, hogy az a benyomásom, a szoba lakója az ajtónál hallgatózott. Gyorsan megmutatom az igazolványomat. Ó, felügyelő eltárs, tessék befáradni. Én Kátya vagyok, Kátyának hívnak, bizonyára már mondták magának. Fel is akartam már menni, hogy segítségére legyek, de utasítottak, hogy itt várjak. Belépek a szobába, és körülnézek. Itt is ugyanolyan zsúfoltság, mint a halottnál, azzal a különbséggel, hogy a bútor minősége rosszabb, és a falon a fénykép helyett egy kopott szőnyeg függ. A szőnyegre fenséges oroszlánt hímeztek, hatalmas zöld paprikák közé, amelyek valószínűleg az őserdő dús lombozatát képviselik. Amíg a nemes állatképét szemlélem, hátam mögöttel nem hallgat a károgó hang. Micsoda szörnyűség, ugye, bár a megboldogult Marinov nem volt éppen harmatos virágszál, de azért mégis ilyen váratlanul szeretném látni, milyen szemeket mereszt majd mar a barátnő, a szomszédasszony. Ej, de sokszor mondogatta, ez az ember nem öregszik, mi mindnyájan öregszünk, ki gyorsan, ki lassabban, de ő már mint a megboldogult hiszegyere csak fiatalodott, éppen a fiatal lányok voltak a gyengéik, és... Várjon csak, kérem, lassabban, állítom meg, hirtelen megfordulva. Tartsuk be a sorrendet. Először, másodszor, harmadszor, az asszony egy pillanatra meghökkenve bámul rám, tátva marad a szája, kidülled a szeme. Végül meghátrál, ahogy kívánja, felügyelő eltárs, ahogy a leghelyesebb. Megmondtam én Marának is nem egyszer, és újra kezdi. Várjon, kiálltok rá, hogy félbeszakítsam a szóáradatot. Először is, mióta ismeri Marinovot? Mióta ismerem? Ki emlékszik már arra? 30 éve, vagy még régebben kislány voltam még, amikor ide költöztünk, de nem volt akkor ennyire elhanyagolt a ház, mint amilyennek most látja. Igazi úri ház volt, bársony kanapékkal, süppedő szőnyegekkel, gipszmintás mennyezettel. Csak úgy csillogott a parketta, akár emlék is lehetett volna róla, mivel hogy én takarítottam tisztára, Marával, a barátnőmmel. Mivel foglalkozott Marinov? Hát volt neki elég jó foglalkozása, és a megboldogult nagysága is sok pénzt hozott a házhoz. Mivel foglalkozott? Ismételtem meg türelmesen a kérdést. Detektív volt. A féle magándetektív, akiket régen felbéreltek, hogy kivel csal meg valakit és más ilyesmire, csak hogy az ilyen apró munkát az olyan kis hivatalnokok végezték, mint Dimovel társa Marinov úr, meg csak ült a dolgozószobájában és parancsokat osztogatott. Te ide mégy, te azt csinálod, nem kímélte az egészségüket, és az embernek hat késsel lett volna elég, hogy a kedvébe tudjon járni, mondtam is eleget Marának, akit úgy hiszem már említettem. Először, másodszor és harmadszor, mire az elsőt kimondja az ember, ez a nő már a 101-nél tart. Tömik belőle a szó, a lakó negyed élő krónikája, tátog, akár a partra vetett hal, és hosszasan, részletesen elmagyarázza, hogyan is volt valamikor, és azután mi történt, hogyan rendszabályozták meg Marinovot, és hogy ne rakjanak be a házba idegeneket, befogadta volt ügynökét, Divovot, volt könyvelőjét, Bajevot, és hogy mi volt a szerepe ebben a történetben a két elválhatatlan barátnőnek, Kátyának meg Marának. Miből élt Marinov? Sikerült megkérdeznem az egyik szünetben, amikor a nő lélegzetet vett. Hát a bátyja rendszeresen küldte neki a dollárt külföldről, nem kellett sajnálni, és csak az utóbbi időben is a villájáért, amit eladott, 10 000 kapott, és biztosan nem verte még el a pénzt, mert... Várjon, emelem fel a kezemet, és maga szerint miért követett el öngyilkosságot? Miért? Kátya arcára titokzatos kifejezésül. Bizalmasan hozzám hajol, és hangos suttogással, amelyet a város közepén is hallani lehet, a fülembe resegi. Ha engem kérdez, ez nem öngyilkosság, hanem gyilkosság. Hálától eltelve én is odahajolok a nőhöz, és ugyanolyan bizalmas suttogással kérdezem. Maga ölte meg, Kátya hátraugrik, mint akit leforráztak. Én, hát ki, Baja, ki más lett volna, az egész negyed tudja, hogy Baja felesége összeállt Marinovval mindenféle külföldi rongyokért, és hogy Baja meg Marinov gyűlölték egymást, és már az imént is meg akartam magának mondani, de majdnem elfelejtettem. Ma reggel Baja, úgy látszik, kutatott valami után Marinov szobájában. Hogy úgy látszik, hiszen tudja már, ugye, hogy a holttestet mi ketten fedeztük fel, én meg a pénzbeszedő asszony, aki a villanyszámlát hozza. Az már 7-kor be szokott állítani, és Marinov mindig hagy nálam pénzt, hogy felnekeltsék, de ezúttal elfelejtett pénzt hagyni, és felmentünk, és dörömböltünk, és végül, amikor senki sem jelentkezett, megnyomtuk a kilincset, és az ajtó nyitva volt, felkattintottuk a lámpát, és én akkor a téli kert verandáján megvillantottam Bajevot, aki éppen akkor osont ki, és megmerekesküdni rá, hogy az a Bajev háta volt a kockás felöltőjében, jól láttam a lámpa fényénél, bár ugyancsak iszolt kifelé. Tehát Bajev, és senki más. Bajev, biztos vagyok benne, hogy ő az. Bár, ha engem kérdez, Dimov is lehetne. Dimov, igen, persze, hogy Dimov. Ők, Marinov és Dimov, ki nem állhatták egymást, és bár néha kockáztak együtt, de csak veszekedtek, és Marinov azt képzelte, hogy parancsolgathat Dimovnak, mintha Dimov még most is az ő szolgája lenne, és nem tekintélyes ügyvéd. Tegnap este is kockáztak. Az asszonyi hallgatott. Arcára ravasz és számító kifejezés ült. Nem vettem észre, a maga szobája éppen Marinov szobája alatt van. Nem hallotta, mi történt odafent. Csak azt hallottam, hogy nagyon lármáztak. És éjjel mit hallott? Semmit. Hangokat, lépéseket, semmit. Semmit sem hallottam, semmit a világon, miután elaludtam. Tudja, hamar lefekszem. Ki lakik még itt lent? Egy sereg ember hát itt a függöny mögött alszik Zsana, az unokahúgom. Arrébb a két kis szobában lakik Szlavov mérnök és Kolev doktor, rendes fiatal emberek, takarékosak és szorgalmasak. Várjon, emelem fel a kezem. Hol van az unokahúga? Lehet, hogy ő hallott valamit. Nem hallotta semmit sem, az garantálom, mivel éjszaka egyáltalában nem volt idehaza. A barátnőjénél aludt. Szlavov és Kolev most szintén munkában vannak. Ilyenkor mindenki dolgozik. Legfeljebb a felesége van otthon. Az e fajtának nincs más dolga, mint hogy manikűrözön, meg összeveszítse egymással az embereket. Jól van, mondom magamban. Hát kezdjük Bajavnéval, a végzett asszonyával, aki összeugrasztja az embereket. Megkönnyebbülve hagyom ott a szózuhatagot, amely tovább ömlik a hátam mögött, megszámlálom a lépcsőfokokat visszafelé, újra körülnézek a félhomályos halban, és bekopogok az első ajtón. Ajtókon kopogtatni, meg kell mondanom, egyike a leggyakoribb, ha nem is legkedvesebb szokásaimnak. Ha megszámlálnám az ajtókat, amelyek előtt valaha hásorogtam, lepipálhatnám az összes fővárosi levélhordókat. Egyes kollégáim úgy vélik, hogy kicsit túlzásba viszem a dolgot, és sokkal hivatalosabbnak tartják, ha az ember berendeli a feleket a hivatali szobájába. Ugyanazt az eredményt éri el, mintha kimenne hozzájuk, mint valami pénzbeszedő. Hanem én ebben a kérdésben makacsul ragaszkodom elképzeléseimhez, annak ellenére, hogy ezek súlyos következményekkel járnak büdzsém szempontjából, és különösen a lábbeli és javítások rovat végösszegét emelik. Akármilyen is egy arc, ha dolgozó szobám négy fala közt találom magam szemben vele, sokkal kevesebbet árul el a kifejezése, mint ugyanaz az arc a megszokott környezetében. Ezen kívül pedig, mi haszna van az embernek abból, ha mások idejét vesztegetik, ha őt magát éppen azért fizetik, hogy a saját idejét vesztegesse. Bekopogtam a Bajav lakásba. Az ajtó azonnal kinyílt. Ebben a házban, úgy látszik, mindenki az ajtó mögött tart ügyeletet. Előttem áll Dóra Bajava, a végzett asszonya. Tulajdonképpen nem csúnya, ha nem tekintjük a fölösleges festéket az arcán. A rúzs meg a szemöldök festék még csak megteszi. De ez a sötét kék szemhéj miért nem zöld például az orra? Az eltársa rendőrségről jött, ugye, Zengi Bajava, és ez megkímél attól a fáradtságtól, hogy igazolványom után nyúljak. Éppen önt vártam, ülök, amint látja, és várom, hogy felfüggesse a házi őrizetet. A végzett asszonya valóban az emenetelhez öltözött fel. Szép sötét szürke kosztümjén a gombok régi érmék utánzatai. Finom az ízlése, és Chanel, vagy valami más importált parfüm illata a lengi körül. Nincs kijárási tilalom, mondom jó indulatúan, a szobába lépve. Ez csupán formaság, és ez 100%-osan a maguk érdekében történik. Most 10 percet elveszít azért, hogy holnap ne 2 órát veszítsen el, mert beidézzük a rendőrségre. Nagyon kedves, foglaljon helyet. Leülök, a szoba nem túlzottan nagy, és egyéni ízléssel rendezték be. Új hálószobabútor, piros és fehér falemezzel borított hatalmas ruhásszekrény, amely elfoglalja a helyiség felét. A szivárvány minden színében és még néhány árnyalatban tündöklő műsejem takarók és terítőskép sehogy sem illenek ebbe a hangulatba. Az asztalon fénykép, bambusznát keredőben. A fényképen idős férfi, telt, duzzadt arccal, mintha a léggömböt akarna felfújni. Az édesapja, kérdezem, hasonlítanak egymásra. Nem, a férjem, vöki kifeszélyezetten. Ó, ezek az egyenlőtlen házasságok egyébként, ha nem titok, miért házasodtak össze? Hogy megkapja ezt a szekrény óriást, vagy a szófiai letelepedési engedélyt. Egyáltalában nem udvarias, húzta el mérgesen a száját a fiatal asszony. Tévedtem, bizonyára még nagyon naiv voltam. Mindig csalódom, mindig, talán Bajavval is, egy pillanatra elhallgat, majd újra elmosolyodik, megengedi, hogy rágyújtsak. Éppen ezt akartam én is kérdezni, mondom udvariasan, és előhúzom a cigarettatárcámat. Megkínálni egy szép fiatal nőt, vagy megengedni a törvényszéki orvosnak, hogy kiválogassa a legfuhább cigarettát, óriási különbség. Dóra divatlapból ellesett mozdulattal tartja a cigarettát, füstfelhőket ereget kivirosított szájából, és keresztbe rakja a lábát. Honnan értesült a letelepedési engedélyről? Egyszerű találgatás, felelem szerényen, és ugyanolyan szerényen szemlélem csupasz érdét. Maga veszélyes ember, ezt azzal a meggyőződéssel mondta, hogy maga megveszélyes asszony, mosolygok, miközben újra sokat mondóan ránézek a lábára. De térjünk vissza a valósághoz, milyen volt a viszony férje és Marinov között. Nem valami kitűnő, de nem is egészen rossz, egyes tanúk más véleményen vannak, az emberek mindig túloznak, különösen az a fecsegő kátja, és mi volt az oka, maga szerint, hogy a viszony kettőjük között nem volt egészen jó. Nem tudom, valami régi félreértés, már nagyon régen ismerték egymást. A férje valamikor Marinovnál dolgozott, ugye? Úgy emlékszem, hogy igen.